Máté evangéliumának 28. fejezetéből. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az úrangyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, és csak nem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszonyokat, ne féljetek, tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadta, hogy előre megmondta, gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak, feltámadta halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszont látjátok, íme, tudtatokra adtam. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a hittanóra részvevőit, hallgatóit. Egy feltámadási történettel kezdtünk, és ebből szeretnék kibontani egy nagyon fontos tanítást. Először is nézzük meg, hogy kik a szereplői ennek az eseménynek. Jelen vannak az asszonyok, hiszen azért mentek ki a sírhoz, hogy megkenjék Jézus testét, és visszek magukkal illatszereket. Erről Máté evangéliuma nem tesz említést, annyit hallunk csak csupán, hogy Mária és a másik Mária és a magdalai Mária elmentek, hogy megnézzék a sírt. Ahogy kimentek a sírhoz, hirtelen földrengés támadt, csak Máté írja le ezt a földrengésszerű jelenséget, és már is az úrangyala leszáll az égből, és ő az, aki elhengeríti a követ és ráült. Ez is Máténak a sajátja, hogy az angyal fogja és elhengeríti a követ. Emlékezhetünk arra, ez is egy másik evangélista írja le, hogy nem, Máté beszél arról, hogy lepecsételik a követ. Oda mennek Pilátushoz a zsidók, a főpapok, az írástudók, hogy adjon őrséget, és pecsételjék, nem, adjon őrséget, hogy nehogy ellopják a sírból Jézus holttestét, mert ők emlékeztek, hogy beszélt Jézus arról, hogy harmadnapra föltámad. Hogy legalább 3 napig ott legyenek őrök. És hogy biztos legyen, lepecsételték a sírkövét. Gondolkodtam sokat azon, hogy ezt hogy csinálhatták meg, ugye a pecsétnyomót akkor is ismerték már, és hát egy levelet lepecsételni, vagy egy borítékot, az, vagy egy pergamentekercset azért ez könnyebb, de egy követ, hogy lehet lepecsételni, hát nem lehetett könnyű megoldás. De valahogy megcsinálták, lepecsételték, hogy nehogy valaki feltörje. De hát nevetséges próbálkozás volt. Maga az őröknek az odaállítása is, meg a sírkövének a lepecsételése, hiszen hogyha elhengerítik a követ, akkor nyilván összetörik a pecsét. Na és akkor bum, akkor mi van? Összetörik a pecsét. A pecsétről később nincsen említés a feltámadási történetekben, csak éppen utalás Máriára, aki szüzességét megőrizve az üzesség pecsétjét nem törte meg az Isten, hanem úgy jelent meg a magzata méhében és szült, hozta világra, hogy az üzesség pecsétje érintetlen maradt. hogy itt hogyan is kell elképzelni a sír lepecsételésének a érintetlenségét, ezt megint a emberi fantáziára bízhatjuk, nem beszél arról, hogy feltörte volna a pecsétet, és vannak szép liturgikus himnuszok, amelyek párhuzamba állítják az üres sír jelenségét és a pecsét törhetetlenségét Mária szüzességével. No, tehát jönnek az asszonyok, megjelenik az angyal, aki elhengeríti a követ, és még ott vannak az őrök is. Az őrök látják az angyalt, látják a kő elhengerítésének a folyamatát, nem tudják megakadályozni egyáltalán, remegtek az angyaltól való félelmükben, és csak nem halálra váltak. Ennyit tudunk ott a katonáknak a szolgálatáról, tehát nem tudták megakadályozni a föltámadást, és hát persze ők attól tartottak, hogy majd valaki ellopja a holttestet, de egy másik liturgikus himnuszunkban olyan kedvesen, szinte élcelődve írja le a himnuszköltő, mi pedig énekeljük, hogy ugyan kilátott már olyat valaki halottat lopjon, mégpedig ruhátlanul, hiszen ott maradtak a síri leplek a sírban, mégpedig összehajtva. No, tehát akkor az asszonyok, ott van az angyal, az őrök félnek, és ami meglepő, amit szeretnék ebben a mai tanításban hangsúlyozni, hogy az angyal azt mondja, ne féljetek, de nem az őröknek mondja, hanem az asszonyoknak. Tehát nem csupán valami félelemérzést akar eloszlatni, hiszen az őrök voltak, akik féltek, és az asszonyoknál nincsen szó, hogy féltek volna, de nyilván hát őket is megrendítette az esemény, tehát ők is rászorultak erre az angyali megerősítése, biztatása, hogy ne féljetek, de folytatja az angyal, tudom, hogy ti Jézus keresitek, akit keresztre feszítettek, nincs itt, föltámadt, hogy előre megmondta. Tehát a félelem előzésének az oka az, hogy miért nem kell félni, nem más, mint a föltámadás. Nem kell félnetek, mert Jézus föltámadt. Belevehetjük azt is, hogy nem kell félnetek tőlem, hiszen nem valami ellenséges erő vagyok, vagy nem fogok senkit sem bántani, de erről itt most nincsen szó egyáltalán, nagyon világosra teszi. Ne féljetek, nincs itt, föltámadt, amint előre megmondta, és még egy érdekes mozzanat, gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Bizonyosodjatok meg arról, hogy valóban föltámadt, üres a sír. Itt nincsen leírás arról, hogy hogyan találták meg, milyen körülmények között, mit láttak ott bent az üres sírban. János evangélista írja le, meg egy másik szinoptikus evangélista, Lukács is utal rá, hogy a kendők, a síri leplek szépen rendben össze vannak hajtva. Ki gondolt erre, hogy ez össze kell, hogy legyen hajtva? Amikor Jézus föltámad, hát van-e még valami, bármi fontossága és jelentőség annak, hogy hagyta ott a síri lepleket? Mint tudjuk a történelemből és az evangéliumi leírásokból, igenis van jelentősége, hogy milyen állapotban maradtak ott ezek a leplek, amikor Péter és János futnak a sírhoz, és bemennek, még azt is leírja János evangélista, hogy az arcára helyezett lepel külön volt, összehajtva egy másik helyen, látta és hitt. Tehát a üres leplek összehajtott állapotára tekintve erősödött meg, bizonyosodott meg benne, hogy Jézus valóban föltámadt. Valami hasonló történhetett az asszonyokkal is. Ugye az, hogy gondoskodásukban egészen biztosan, hogy ők is észrevették, hogy Nini, a leplek össze vannak hajtva. Ők is ugyanazt a sírt látták, csak éppen Máté evangélista erről nem beszél, erről a akkor jelentételenek tűnő részletről, hogy össze van hajtva. De mondom, az asszonyokat biztos, hogy észrevették, hogy aztán később beszélgettek erről, vagy nem, azt nem tudjuk. De az angyal folytatja, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott, aztán siessetek, vigyétek hírül a tanítványainak, föltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ráadásul azt is hozzátesz, hogy ott viszont látjátok, íme tudtatok, ráadom. Tehát nézzétek meg, bizonyosodjatok meg, üres a sír, nincs itt, föltámadt, és vigyétek el ezt a hírt az apostoloknak. Nos, figyelemre méltó dolognak tartom, hogy az angyalok nem az őröket vigasztalták, pedig ők is féltek, sőt, őróluk írja az evangélium, hogy szinte halálra váltak, annyira féltek, szegény őrök, hát nekik kellett volna, hogy ne féltek, nincs a nagy baj, vagy ilyesmi, nem. Ez a biztatás, hogy nem kell félni, ez nem a katonáknak szólt. Nézzük meg, mi a félelem? A félelem egy rossz érzés attól, hogy még valami rosszabb fog következni. Nyilván, hogyha valaki fél, azért fél, mert egyrészt bizonytalanságban van, hogy mi is fog történni. Tehát egy közvetlenül bekövetkezendő rossznak az eseményétől, vagy az eshetőségétől fél. Mondjuk megy valaki sötétbe az erdőbe, vagy akár nem is sötétbe, de fél, van ilyen. Emlékszem katonakoromban, amikor őrséget tartottunk, és hát éjszaka kellett kimenni az őrhelyre. Én nem tudom, valami miatt én sose féltem, de egy nagy marcon, nagyon elég agresszív és sokakat bántó katonatársam meg valóságban remegett a sötétben az erdőben. Na, mitől félsz? Hát nem, rátámad valami. Igen, valami ilyesmi van az emberben, ez a félsz, hogy nem látja, nem tudja, mi veszi körül, és hogy valami sötét erők bántani fogják. Hozzáteszem, lehet, hogy azért ez egy nagyon-nagyon ősi emberi tapasztalat, hogy amikor még a barlangban élt az ősember elődünk, akkor valóban rá is támadtak az emberre, vagy olyan, ugye a vadállatok éjszaka keresik a zsákmányukat, és hogy ennek azért volt valós tapasztalata, és egy nagyon mélyen belénk ivódott, hogy a sötétben félni kell, mert bizonytalanság vesz körül, és hát voltak már rossz tapasztalatok. Aztán, amikor kitalált az ember, hogy tüzet tud rakni, tüzet tud gyújtani, a tűz elűzte a félelmet, világosságot, vagy legalábbis bátorítást adott, hogy van fény, és az állatok féltek a tűztől. Az ember már nem félt a tűztől, és segítette neki elűzni ezt a félelmet. És azt hiszem, hogy a tűzhöz is emiatt van egy nagyon különleges belső, nagyon ősi, mély tapasztalatunk és vele való kapcsolatunk. Nézzük meg most is a tűz. Most is úgy megbűvöl bennünket, nem? Biztosan láttak már ilyet, amikor egy gyermek nézi a lángot. Ezt én kifejezetten szeretem a templomban, oda szoktam hívni a gyermekeket, kezük adok egy gyertya, és tűz bele, te is a görögkatolikus templomainkban lehetőség van erre, hogy egy-egy gyertyával fejezzük ki az imádságunkat, és elhunytakért, élőkért gyertyát gyújtsunk, ezekre, amikor tanítom a gyermekeket, hát úgy megbűvöl is, aki nézi a lángot. De hát mi is ilyenek vagyunk. Amikor egy tábortüzet gyújtunk és köré ülünk, akkor úgy az ember elmereng, nem? Amikor az izóparázs tüzes játékát figyeli, vagy és maga a tábortűz is közösséget teremt. Tehát micsoda, vagy a kandalló tűznek van egy ilyen otthonossága, amit ez az élő láng nyújt. Kitalálnak ma már olyat, hogy ott van egy a kandallószerű építményen egy képernyő, és ott villódzik a láng rajta, és hát még meleget is sugároz, de hát azért érzékeljük, hogy ez nem ugyanaz, mint amikor élő tűzzel találkozunk. No, és így van, tehát ma már nem volna szükség tűzre, hiszen még a cigarettát is elektromosan lehet meggyújtani, sőt elszívni is elektromosan lehet, meg a főzéshez, a fűtéshez, már ez mind megoldható tűz nélkül is, és mégis bográcsozunk, szalonnát sütünk, az egészen más. Tehát még akkor is, ha kényelmetlenebb, inkább vállaljuk, mert a tűznek van valami nagyon, nagyon erős hatása a lelkünkre. Tehát a tűz úgy bátorságot tud adni a sötétben, és én azt hiszem, hogy ennek nagyon mély antropológiai gyökerei vannak. Minden félelmünknek az oka kettős. Ez a bizonytalanság, hogy nem tudjuk, mi lesz, és annak a rossz kivetítése, hogy biztos valami rossz lesz majd. Mert hogyha ebben a bizonytalanságban azt tölt el, hogy hát igen, most nem tudom, mi fog történni, de valami jó dolog fog történni, akkor nem félünk, hanem izgalom tölt el, hogy mi lesz az a jó dolog, ami majd, amikor elérkezik, akkor micsoda öröm lesz majd. A félelem az nem ilyen. A félelem előre vetíti, hogy jaj, hát valami rossz lesz majd ebből, amit most nem látok előre. Pedig mondom, bizonytalanságban akár a jó fordulatnak a bekövetkezése is ott lehet, de mégis előre látjuk a rosszat, ezért félünk. Mondhatjuk, hogy a félelem a pesszimizmus előszobája, sőt, annak a feltárulkozása, megmutatkozása, hogy eleve a rosszat várjuk. A reménytelenségnek a megjelenése, kivetülése, hogy nincs remény, valami rossz jön majd. És persze, tegyük oda, nem olyan könnyű legyőzni ezt a rosszat, egy nagyon erős rossz érzés, de hát, hogyha még valaki azt mondja, hogy ne félj, attól még nem fog eltűnni a félelem, amikor a napokban volt a kispapi fölvételi, és hát láttam, hogy kicsit megszeppenve álltak ott ezek a fiatal emberek a fölvételi előtt, és hát én hiába mondtam nekik, hogy nem. Az izgalom és a félelem. Nos, tehát a félelem egy erős rossz érzés, a bekövetkezendő rossztól való előrevetítése. Na most legfeljebb akkor tudjuk a félelmet előzni, hogyha valami jó érzésbe váltjuk át. Hogyha egyfajta bizonyosságot kapunk arról, hogy nem rossz fog bekövetkezni, hanem valami jó. Na, térjünk vissza a történethez. Nézzük ezt a történetet, ahogy arra fölhívtam a figyelmet, az angyal nem a katonáknak mondja, hogy ne féljetek. Nekik voltaképpen van továbbra is félnivalójuk. Nekik nem sok reményük van, hiszen ők ellendrukkerek, ők azért voltak ott, hogy nehogy bekövetkezzen a föltámadás, vagy nehogy valami olyan helyzet adódjon elő, amire aztán az apostolok majd azt mondhatják, na lám, ez a föltámadás. Az ő céljuk az, hogy Jézus maradjon a sírban, ne legyen változás. Hát ebben nem őrisítheti meg az angyal őket. Sőt, hát aztán utána meg ők, akkor kellett félniük, hogy büntetést kapnak, meg hogy nem tudták megakadályozni a föltámadást. Tehát nekik volt mitől félniük, és az angyal nem is nekik mondja, hogy ne féljetek, hanem az asszonyoknak. Egyébként egyes fordításokban azt látjuk, hogy az asszonyoknak így szól az angyal, hogy ti ne féljetek. Tehát még hangsúlyozza is, hogy ti ne féljetek. Van, akinek van mitől félni, de ti ne féljetek, mert nektek van reményük, van reményetek. Az asszonyok, amikor kimennek a sírhoz, ugye nem Jézus mennek megnézni, hanem a sírt. Kimennek, hogy megnézzék a sírt. Titkon élheted bennük az a remény, hogy tehát nem remélhették, hogy üres a sír, ez egészen biztos. Mégis a szívük legbelső vágya azért felcsillámlik, hogy milyen jó lenne látni újra mesterünket. Még akár, ha halottként is, és ugye a kenethozó asszonyoknak a magatartása vagy a készülete erre utal, hogy hát ha halottan is, de még gondoskodhassunk róla, az utolsó végtisztességet megadhassuk nekik. Ez egy kicsit több, mint amit itt látunk, hogy kimennek megnézni a sírt, de amikor kimegyünk a temetőbe, és már csak a elhunyt szeretteink sírját láthatjuk, akkor ez is ad egyfajta jó érzést, vagy a bánatban és a szomorúságban, a gyászban is valami megerősítés, hogy ott vagyok amellett, a sír mellett, ahová az én szerettemet eltemettük. Tehát valami ilyesmi lehetett az asszonyban, hogy legalább a sírhoz menjünk ki. Na most az, hogy ez a belső vágyuk, hogy de jó lenne újra látni, ennek semmi reménye nem volt, és most mégis reményt kapnak. Az angyal azt mondja, ne féljetek. A ne félj biztatásnak csak akkor van igazi tartalma, ereje, hogyha az, amiről beszél, az valós reményt tud adni. amikor egy gyászolót vigasztalunk, és ne sírjál, hát ez nem sok vigasztalást tud adni. Az együttérzés igen, hogy osztozom a fájdalomban. Ez ad enyhületet egy gyászban, de gondoljuk vissza Jézusnak a halott föltámasztására, amikor a Naimi ifjú édesanyjával találkozik, és ő mondja, hogy ne sírj, hát ennek óriási ereje van, mert nem csak, hogy osztozik a gyászban, hanem azt mondja, hogy nem kell sírni, mert lesz valami nagy fordulat. Ugye Jairus leánya is, amikor meghal, és oda megy a szülőkhöz, a családhoz, meglátom, hogy ne sírjatok, mert föltámad. Ennek a Jézusi biztatásnak, hogy ne sírj, ne félj, egy igazi tartalma van, hogy lesz föltámadás. Ez a biztatás, és főleg az angyalnak ez a szó, hogy ne féljetek, nem csak ezt a belső rossz érzést akarja elűzni, hozzáteszem, nem is elűzhető csak úgy, hanem ennek nyomán kialakult, a félelem nyomán kialakult űrt tudja betölteni. Hogy gyertek, nézzétek meg, mert a sír üres. Jézus nélkül üres volna az életük, a halál kérlelhetetlen. Ők ezzel a szomorúsággal, reménytelenséggel mennek ki, valóban teljes reménytelenség, a halál, hogyha a haláli az utolsó szó. Akkor így éltek az asszonyok, hogy hát meg kell halni. Igaz, Mártával való beszélgetés során Jézus beszél a föltámadásról, és akkor Márta azt mondja, igen, tudom, hogy lesz föltámadás majd az utolsó napon. Olyan messzire tolja ki a megoldás, hogy majd az életünk végén, vagy a világ végén, ott még lehet is, de azért ez nem igazi vigasztalás, sem Mártának és Máriának, akik elveszítették a testvérüket, Lázárt, tehát amikor csak úgy kitolom, hogy na majd a világ végén, vagy a halál után majd lesz valami jó, ez elég gyönge vigasz. Az angyal ennél sokkal erőteljesebb vigasztalás mond, amikor azt mondja, hogy ne féljetek. Az angyal egy közeli megoldást kínál. Gyertek, nézzétek meg, hol feküdt. Ez aztán a bizonyosság, hogy üres a sír. Nem csak hírből hallanak róla, nem csak azt mondja nekik az angyal, hogy menjetek haza, nincs is semmi látnivaló, üres a sír. Nem, gyertek, nézzétek meg, tapasztaljátok meg, bizonyosodjatok meg róla. És aztán mondja is nekik, hogy menjetek, vigyétek el a hírt az apostoloknak. Viszont csak ez a két asszony, vagy a kenethozó asszonyok, néhány asszony szerzi meg azt a bizonyosságot, hogy üres a sír, összehajtva ott vannak a síri leplek. Ezt nem lehet letagadni, hogy üres a sír. És az összes többi ember, az apostolok csak hírből hallják, hogy üres a sír. Nekik kell elmondani, hogy föltámadt, üres a sír. Igaz, ugye, János evangéliumában két apostol szalad, és ők is még látták a sírt, de más nem. Ez a néhány asszony, meg a két apostol, de senki más nem látta az üres sírt. Hát, hogy a katonák benéztek-e, hogy most mi van ott bent, nem valószínű, félelmükben inkább elfutottak, és hát arról számoltak be a farizeusoknak, írástudóknak, hogy ellopták, vagy az angyal jelenéséről számoltak be, és ezt fordították át a farizeusok, hogy akkor mondjátok azt, hogy ellopták. Hát nem tudunk más magyarázatot. Nos, tehát az üres sírt ők se látták minden bizonnyal, meg ők nem is a föltámadásnak a tanúi voltak, hanem ellendrukkerek voltak. Az asszonyok és a két tanítvány látta a sírt, az összes többi ember csak hírből hall arról, hogy üres a sír. Mi is itt, amikor már a rádióban beszélgetünk, vagy hallgatják a rádiót, hát csak hírből hallottuk, hogy ők látták az üres sírt. Ez lett az ige hirdetés alapja, hogy üres a sír, illetve, ahogy aztán az asszonyokkal találkozott Jézus, meg utána Jézus megjelent az apostoloknak, hát ez volt az igazi bizonyosság, mert ha azt mondjuk, hogy üres a sír, hát még éppen azt is föltételezni lehet, hogy valaki tényleg ellopta, szépen összehajtotta a síri lepleket, és akkor messze elvitt a halott, a holttestet. Az igazi bizonyosság a Jézussal való találkozás. előbb az asszonyoknak, később a tanítványoknak. Láttuk az Urat. Ez lett az ige hirdetés alapja. Föltámadt, mi láttuk. André Frossard, francia katolikus író és teológusnak volt egy ilyen műve, francia nyelven jelent meg, és hát nagyon sok nyelvre lefordították magyarra is, hogy van Isten, találkoztam vele. Tehát volt egy nagyon mély lelki élménye egy francia kisvárosi kápolnában, és attól kezdve ő nagy ateista volt egyébként, és hát találkozott az Úrral, és ebből az élményéből fakadóan tudott aztán hitvalló emberré válni. Ez tehát az igehirdetés alapja, az evangéliumnak az alapja, hogy mi láttuk az Urat. És hát, hogy ezt ők mennyire meggyőződéssel tudják mondani, azon nagyon sok múlik. Nézzük csak meg, amikor az apostolok, ugye Tamás nem volt ott az első találkozáskor, akkor már a föltámadt Úr megjelent nekik, és ők is ugyanezt mondták, hogy láttuk az Urat. De Tamás nem hitte el. Na most, vagy Tamásra tolhatjuk ennek a felelősségét, hogy jaj, hát ilyen hitetlen ember, hát nem tudja elhinni, de azért inkább azt hiszem, hogy a józanész Tamás mellé áll, hogy hogy van az, addig nem volt erről szó, igaz, hogy Jézus mondta, hogy harmadnapra föltámadok, de erről megfeledkeztek az apostolok, és hát annyira lehetetlen dolognak tűnt, hogy egy halott csak úgy föltámad, nem hitte el. De hát, hogyha az apostolokon is múlt, hogy ők még akkor nem tudták annyira bizonyossággal és meggyőzéssel mondani, hogy láttuk az Urat. Hiába győzködik, Tamás számára az még nem bizonyosság. Ő látni akar. Látni akarja Jézust, látni akarja a sebeket, amely azt igazolja, hogy valóban ugyanaz a Jézus, mint akit láttak meghalni a kereszten, és akit eltemettek. Hadd mondjak el egy kedves történetet. Egyik barátom hát telefoncsalás áldozata lett. Egy ilyen egyszerű lélek, akinek úgy megjelent a telefonján, hogy lehet beszélgetni az angol királlyal, meg a dubai herceggel, meg a spanyol hercegnővel, és kapott üzenetet ezektől a jeles és gazdag személyektől, és még ígéretet is kapott, hogyha nem tudom, ezt is ezt teszi meg, megadja a címét, nem tudom mit, akkor küldenek neki majd egy autót, meg nem tudom. Szóval szegénykém nagyon-nagyon belebolondult, és engem is győzködött, hogy de ezt higgyem el, hogy ez így van, itt van a telefonon, ez bizonyítani tudja, hogy ő a angol királytól kapott üzenetet. Hát ezen az úton is jelzem, hogy sajnos a telefoncsalások ideig is eljutnak, hogy nagyon meggyőző erővel tudják becsapni az embereket, hogy ők ilyen gazdag emberekkel vehetik fel a kapcsolatot. Lényeg az, hogy annyira felajzotta őt, hogy be kellett vinni a diliházba, mert ő állandóan csak azt mondta, hogy értsék meg, hát itt van a telefon, én tudok beszélgetni, majd én majd fogok szólni az angol királynak, és akkor majd el fog küldeni. Úgyhogy hát ez lett a sorsa szegénynek, hogy bevitték a sürgősségére. És fölhívott engem telefonon, hogy Fülöp atya, hát csinálj már valamit, ezek nem hisznek nekem, hát én a királlyal beszélgetek, így úgy amúgy. És hát próbáltam neki segíteni, és mondtam, de hát hol vagy? Hát ő nem tudja megmondani, mondom, ad oda a ápolónak a telefont, és ő majd elmondja, hogy hol vagy, ő megyek megkeresni. És akkor ez a drága barátom odaadta a telefonját, hogy itt van a Metropolita vonal másik végén, ő majd ki fog engem hívni. Na, aztán le is kapcsolták a telefont, mert ugyanúgy nem hitték el neki, hogy a Metropolita fog majd érte jönni, mint az, hogy az angol királya beszéget. Így aztán hát kerülő úton tudtam csak bejutni hozzá, és hát na, tisztáztuk valamelyest a helyzetet, hogy mondjuk ez a hívás, ez valóságos volt, és a Metropolita próbálta őt megkeresni, de a többit nem tudtam igazolni, hogy a spanyol hercegnő meg az angol király van vele közvetlenül kapcsolatban. No, szóval hát nem hitték el neki az, hogy így telefonon, hogy én majd a Metropolitával egyezkedem, és majd rendezi az én ügyemet. Tehát kell, hogy valami bizonyossá tegye ezt a tényt, hogy valóban találkoztam vele. És ez a bizonyosság nagyon érdekes, hogy pünköskor segítette az apostolokat. Ugye, amikor Tamásnak mondták, hogy láttuk az Urat, föltámadt, akkor nem hitték el. Az Emmauszi tanítványoknak is hasonló tapasztalatuk volt. Persze, hogy a kenyértörésben ismerték föl, és mentek vissza az apostolokhoz még aznap éjszaka, hogy erről tanúságot tegyenek, hogy láttuk az Urat. Na, addigra aztán az Úr megjelent Péternek és a többi tanítványnak, és akkor, tehát ez az ige hirdetésünk alapja, hogy láttuk az Urat. És pünköskor, amikor az apostolok erről tanúságot tettek, akkor a Szentlélek segített, és hihetővé tette ott hirtelen több ezer ember számára, hogy ez igaz, ez valós, hogy Krisztus föltámadt, és a kezdeti ige hirdetésnek ez volt az alapja, magja, hogy Krisztust, akit megöltek, föltámadt, erről beszéltek. Majd csak jóval később formálódott ki, hogy ezt hogyan jövendölték meg az ószövetségi írások, meg aztán mi következik ebből, Szent Pál leveleiből olvashatjuk ki, hogy akkor egészen másképpen kell nekünk is élnünk, hogyha Krisztus föltámadt, és majd újra találkozhatunk vele, hogy ez a hétköznapi életünkre, az emberi kapcsolatainkra milyen hatással kell, hogy legyen. Ez majd jóval később formálódott ki, de az evangéliumnak az alapüzenete az, hogy föltámadt, és hogy találkoztunk vele. Na most nyilván egészen más, amikor valaki csak hírből hallott arról, hogy föltámadt Jézus, és mint akinek van erről tapasztalata. Húsvét éjszakánként, amikor biztosan más templomokban is, de én a görögkatolikus templomok szertartásairól tudok beszámolni, amikor a sötétben visszük körbe a lángok a templom körül, és aztán visszaérkezünk a templomajtóhoz, és meghirdeti a pap az evangéliumot, és aztán elkezd énekelni, hogy föltámad Krisztus halottaiból, akkor eltölt bennünket is az örömnek a tapasztalata, hogy valóban föltámad, és nem véletlenül így is köszönünk, hogy Krisztus föltámad, valóban föltámad. Tehát ott van egyfajta közösségi tapasztalatunk arról, hogy valóban föltámad, de nem csak ez a magával ragadó közösségi érzése alapozhatjuk a mi hitünket nyilvánvalóan, és az ige hirdetésünket. Mi az üres sírt nem láttuk, az arról nem számolhatunk be. Néha, amikor Szentföldre elmennek zarándokok, akkor szintén beszélnek egyfajta bizonyosságról, hogy micsoda érzés tölti el őket, amikor azonokon a utcákon járnak, ahol Jézus is járt, vagy a Szent Sír fölé épült templomba beléphetnek, vagy akár a karácsonyi betlemi barlangba lemérhetnek. Tehát van egy ilyen, de ez még mindig közvetett tapasztalat, azért tegyük hozzá. Ahhoz, hogy a ige hirdetésünk hiteles legyen, nekünk is találkoznunk kell az Úrral. És minél mélyebb ez a találkozás, annál hitelesebb az erről szóló beszámoló. Reggel beszélgettünk a kispapi felvételiről, és mondtuk, hogy egyszer majd lehet, hogy a kispap képzésről is fogunk majd beszélni részletesebben. Ott nem a tanulmányokból áll a képzés, hogy megtanulják jó válaszokat adni a föltett kérdésekre, hanem ehhez az Isten tapasztalathoz kell hozzá segíteni őket. A teológia segít ebben egyébként, hogy minél világosabban lássuk az Isten titkait, de azért egy olyan mély rétegekbe is le kell tudni jutni, ahol már az értelem is megáll, és az Isten ajándékaként, ahogy pünköskor a Szentlélek hozzá segít ehhez a személyes találkozás tapasztalatához, ebből tudjon élni, táplálkozni, és erőt meríteni az ige hirdetés. És amit még szeretnék hozzátenni itt a végén, hogy ez nem csak egyszeri tapasztalat. Egyik alkalommal egy szektárs kisegyház ige hirdetőjének a beszédét hallgattam, és olyan nagyon lánglelkű meggyőződéssel beszélt, hogy Jézus hogyan halt meg értünk, mennyire szeretett bennünket, és mi is adjuk át az életünket, mert hogy elvette a bűneinket. Hallgatva ezt a láglelkű ige szónokot és ige hirdetőt, az jutott eszembe, hogy hányszor mondhatta már ezt el. Tehát volt egy ilyen, nem mondom, hogy a Frigiderből elhúzott szöveg, de mégis valahogy ez jutott az eszembe, hogy hát ez egy nagyon nagy hatású szövegnek tűnik, de úgy tűnik, hogy nem először mondja. Meg egy alkalommal egy másik, ez már katolikus példa, egy ifjúsági találkozón a fiatalok mondták, hogy egy olyan nagyon jó, híres ifjúságpasztorátort hívták el, aki nagy dolgokat mondott, ilyen nagy duranásoknak szánta, de mégis üresen pufogtak, lehet, hogy annak idején még ez nagyot hatott, nagyot szólt, de minthogy újra és újra elővett töltény volt, már igazából baktörténnyel lövöldözött. Na hát, tehát fönt van, megvan ennek a kísértése, és éppen ezért állandó kapcsolatot kell tartani az Úrral. Tehát ami egy-két éve nagyot szólt, az lehet, hogy ma már üres. És az igazi remény, az angyaloknak is, amit mondott, az asszonyoknak mondott az angyal, az Úrral való találkozásnak a lehetősége. És ez a hitünknek az alapja, hogy mi a föltámadt Jézus Krisztussal együtt élünk. Nem csak húsvétkor mondjuk, hogy föltámad, valóban föltámad, vagy amikor tanúságot teszünk, hogy hát mi hiszünk az Úr Istenben, meg hogy megsegít bennünket, meg higgyük már el, hogy ez a hatalmas Isten él, és övéi lehetünk, hanem átsugárzik rajtunk az, hogy van-e élő kapcsolatunk az Istennel, vagy sem. Van-e személyes találkozásom, ha úgy tetszik, nap mint nap való találkozásom, akár az eukarisztiában, akár a belső imádságban, ez bizony látszik. És a szentírási szakasz Máté evangéliumában így folytatódik, az asszonyok gyorsan otthagyták a sírt, és félelmükben, meg nagy örömükben is siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak, egyszerre csak Jézus jött velük szembe, és így köszöntötte őket, üdv nektek. Odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát, Jézus így szólt, ne féljetek, megismétli, amit az angyal, ne féljetek, menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszont látnak. Hát a Mária rágyunk keresztül én is ezt mondom, ezt a Jézusi üzenetet, ne féljetek, nincs okunk a félelemre, azzal tudjuk kitölteni ezt a nagy űrt, ami a félelem keltené bennünk, hogy Jézus jelenléte tölti be ezt a nagy hiányérzetünket. Ne féljetek, mi is menjünk, vigyük el ezt az örömhírt a testvéreinknek. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhattak Jelencsics Erik atyával. Mária Rádió.
Felfoghatatlan. Kiára Lubik elmélkedése. Felfoghatatlan, rendkívüli, hogy jelen vagy a tabernákulum csendjében. Valóságod teljesen rabul ejti lelkemet. Reggel bemegyek a templomba, és ott talállak. Futok a templomba, mikor szereteted sarkal, és ott talállak. Bemegyek véletlenül, megszokásból vagy tiszteletből, és ott talállak. És minden alkalommal mondasz valamit. Helyre igazítasz egy gondolatot, különböző hangjegyekkel, valójában egyetlen dallamot komponálsz, melyet kívülről tud szívem, mely egyetlen szót visszhangoz bennem, örök szeretet. Ó, Istenem, nem is tudtál volna jobbat kitalálni. A te csendedben elhal életünk zaja, szíved halk dobbanása felszárít minden könnyet. Csend. Csend, mely zengőbb minden angyali koncertnél. Csend, mely az igét közli az értelemmel, a szívnek pedig isteni gyógyírt ad. Csend, melyben minden hang helyére kerül. Minden fohász átalakul, a te titokzatos jelenléted. Ott van az élet, ott van a várakozás. Ott pihen meg kicsiny szívünk, hogy aztán szünet nélkül tovább dobokhasson.